Ennyien vagytok, és Isten hatalmáról és szeretetéről szeretnék egy üzenetet átadni nektek a természetből. Arról beszéltetek, hogy Isten mi mindent alkotott 6 nap alatt, és ennek egy nagyon apró kis részét szeretném veletek megosztani, ami engem nagyon lenyűgözött Isten hatalmáról. Ugye eljön a tavasz, és virágba borulnak a fák, elindulnak nőni a levelek, és felteszek egy kérdést nektek, hogy tudjátok-e, hogy melyik az a növény, ami a leggyorsabban nő? Van-e tippetek? Melyik az a növény, szerintetek, ami leggyorsabban nő? Parancsolj.
A borostyán.
Borostyán? Lehetséges, hogy az is, parancsolj.
Hóvirág.
Hóvirág, igen. Tehát ezek is egyik pillanatra a másikra nőnek. A borostyán is azért elég nagy magasságokat megmász, de van-e más gondolatotok? Ezek is különleges és szép növények, de van-e esetleg, parancs?
Bambusz.
Így van. Hallottatok-e már a bambuszról? Gyanítom, hogy te már hallottál. No, ha hallottatok róla, akkor szerintetek milyen gyorsan nő ez a bambusz? Vannak-e tippjeitek? Ó, hát azt mondjuk... jó, egy mondjuk 30 méter naponta. Aztán parancsolj.
Naponta 30 centi.
Naponta 30 centi. Igen, ez már nagyon közel hozzá. Nem tudom, naponta 30 centi. Tudjuk-e, hogy mennyi ez a 30 centi? Van fogalmatok? Igen, körülbelül annyi. 30 centi. Naponta 30 centi. Hú, nem kevés, ugye? Na, van-e még más tippetek?
Naponta 20.
Igen, igen, igen. Tehát a 30-nál egy kicsit több. Na, még egy tippet elfogadok. Parancsolj.
35.
Nagyon óvatos voltál. Na, még akkor
neki.
40. Képzeljétek el, hogy ez a 28 és 30 centi, ez ami egy átlagos szám, mivel a bambuszról tudni kell, hogy közel 1000 faja van. De képzeljétek el, hogy van olyan bambusz, ami 60 és 80 centit nő egy nap alatt. 60 és 80 centi. Tehát körülbelül ennyi. Tehát, hogy így lássátok, körülbelül ennyi egy nap alatt. De van még egy különleges dolog, hogy képzeljétek el, hogy van egy növény, amit lemértek, hogy egy nap alatt 132 centit nőtt. Egy nap alatt. Na, milyen magas ez a növény? Na, mit tippeltek, hogyha így nő?
Igen? Magasabb, mint egy méter.
Igen, ez magasabb, mint egy méter.
Na. Akkor, mint egy nagyon könnyű.
Na, és az mekkora méterbe körülbelül? Már csak azért, hogy fogalmat alkossunk róla, hogy körülbelül mégis mekkora. Igen, igen, 20-30, nagyon jó, igen. 20 és 30, igen.
Hát én ugye olvastam egy ilyen könyvet, és akkor valószínűleg onnan vettem, hogy 30 méter.
Igen, igen, így van, pontosan. Igen, ilyen 30, így van, 30 méteres az óriás bambusz, körülbelül ez. Mondjuk, hogyha kézzelfoghatóvá kellene tenni, hogy mennyi ez a 30 méter, akkor ezt hogyan tudjuk ezt így, mondjuk egy emeletes ház, hány emeletes lehet ahhoz, hogy... Igen, körülbelül egy 10 emeletes háznak a tetejéig ér. Na, de mennyi idő alatt éri el ez a növény ezt a magasságot? Na, szerintetek?
Egy hét.
Hát azért egy kicsit lassabb. Egy hónap. Így van. 28-30 nap alatt eléri ezt a teljes magasságot, és utána már nem nő. Nem nő tovább. Nagyon különleges ez a növény, hihetetlen a felhasználhatósága, a szilárdságát az acélhoz hasonlítják, és képzeljétek el, Indiában volt egy történet, amikor bejött egy fejlett országból egy építőipari cég, és egy háznak az építéséhez fölépítettek egy acélszerkezetet, egy állványszerkezetet, és azt mondták az indiaiaknak, hogy hát akkor erről kell majd dolgozni és építeni, és azt mondták, hogy nem. Mi erre nem merünk fölmenni. Azt mondja, építsék meg bambuszból, és akkor fölmegyünk. Különleges. A felhasználhatóság. Láttatok már bambuszból készült használati tárgyat? Tessék? Ennivalók. Igen, igen. Na, melyik részét esszük a bambusznak? Bambusz rügyet. Igen. Na, láttatok-e tárgyat bambuszból? Így van. A bútoroktól kezdve egészen a papírig mindenféle területre felhasználják. Na, még egy különleges dolgot szeretnék nektek elmondani, amely kapcsolatos veletek is. Tudjátok-e, hogy mi történik akkor, mikor a bambusznak a magja a földbe kerül?
Kicsillázik.
Igen. Mennyi idő?
Negyed nap.
Na, van-e gondolatotok? Mi történik akkor, amikor a bambusznak a magja a földbe kerül? Na. Olyan robbanásszerű lesz minden? Nem? Igen. Akkor mi történik? Első évben? Semmi. Második? Harmadik? Negyedik? Ötödik? Hatodik? Történik valami? Vannak olyan fajok, aminek nagy részben semmi nem történik. És a hetedik évben előtör a növény. És elindul ez a robbanásszerű fejlődés. Különleges ez a dolog? Mi történik ez alatt a 7 év alatt? A föld alatt? Mit csinál ez a növény? Energiát gyűjt. És mit növel? Gyökérzetét. Olyan csodálatos az, hogy olyan kép ez rólatok, gyerekekről. Akik kicsik vagytok még, aprók, kisebb, nagyobb, és nem tudjuk még, hogy mi lesz belőletek, ugye? Nem tudjátok, hogy az életetek majd mivé fejlődik, mik lesztek, milyen hatalmasak lesztek itt az emberek között, nem csak termetre, hanem tulajdonságokra is. Az életetek milyen változásokon megy keresztül, de ti is most az erőt gyűjtitek. Gyűjtjetek az információt az Istenről, az életről, és akkor, amikor majd Isten jónak látja, akkor majd elindul ez a robbanásszerű változás, ez a fejlődés. Hogy lesz belőletek valami csodálatos, valami olyan dolog, ami sokrétűvé tesz benneteket, és áldássá az emberiség számára. Különleges dolog ez? hogy most még, amikor nem tudjátok, nagyon sokan még azt sem, hogy melyik a jobb kezünk, melyik a bal kezünk, nem? Ugye? És mégis ez a csoda, amelyet Isten a bambuszban megmutat a számatokra, ez példa arra is, hogy bármivé lehettek. Tehát most mi a feladat? Gyűjteni az információt Istenről. Megtenni azt, ami szükséges a fejlődéshez, amit anya-apa mond. És aztán eljön majd az idő, amikor a Jóisten jónak látja, és elindul ez a robbanásszerű fejlődés. Különleges Isten? Különleges. És különleges a ti életetekben is, és hiszem azt, hogy célja és szándéka van veletek. Jó? Akkor ne felejtsétek a bambuszt, jó? És azt is, hogy ti is lehettek bambuszok. Oké? Na. Felnőttekhez érve és nektek szólva, úgy gondolkoztam, hogy az elmúlt időszakban, hogy mit is hozhatnák nektek, milyen üzenetet Istentől. És arra jutottam sok vívódások közepette, hogy nem beszélhetek másról, csak arról, ami az utóbbi időben, az utóbbi időszakban történik velem, azok a felismerések, amelyek Isten elvezetett, azok a gondolatok, amelyek én azt gondolom, hogy gyökeresen változtatták meg a szemléletemet a körülöttem lévő világgal szembe, és Isten művével, Isten munkájával szembe. És ez nem más, mint Ézsaiás könyvének az 58. fejezete. Ez az Ézsaiás könyve 58. fejezete, ez egy olyan része a Bibliának, amely mondhatnám azt, hogy a keresztényi válásom elejében már elém jött. Egy olyan üzenetet tartalmaz Ézsaiás könyve 58. fejezete, amely a 6. verstől egy igazi átalakulásról, egy igazi Isten-ember kapcsolatról beszél. És valahol mindig éreztem azt, hogy valahol az a csoda, az az Isten-ember kapcsolat, és azok az áldások, amelyeket Isten ígér az ember számára, az valahol itt van eszenciálisan ebben az üzenetben. Az Ézsaiás könyve 58. fejezet a bőtről szól. Mit gondoltok ti a bőtről? Szoktatok-e bőtölni? Igen, igen. És mi célból nyúltok ehhez az eszközhöz? Tehát mi a célja annak, hogy bőtöltök? Vagy mi az mozgatórugója, az indítórugója ennek? Mi az, ami kiváltja, hogy eljutunk az életünkben egy olyan ponthoz, hogy azt gondoljuk, hogy szükségünk van a bőtre? Mi ez? Kinek mi? Tehát így érdekel, hogy ti bennetek, hogy van ez a... Családért például. Tehát azokért, akik fontosak a számunkra, igen. Kitűzött cél érdekében. Igen.
Testi-lelki egészség.
Igen, testi-lelki egészség, igen. Betegekért, tehát másokért, ugye. Közbenjárás, igen. És hogy szoktátok ezt végezni? A bőt. Hogy néz ki az életetekben?
Megtartóztatjuk magunkat az
ételtől,
még van a hit italtól is.
Igen, igen, igen. És?
Hát, hogy valami jól elteszünk, addig nem tettünk, és kellene például rendszeres sport. Hogyha valaki mondjuk nem tud menni.
Igen, igen. Valami mást, igen. Tehát másban mutatja ki. Igen, akkor... Igen, köszönöm. Tehát, hogy ha jól értem, akkor vannak célok, amelyeket el szeretnénk érni. Mit várunk általában ezektől a dolgoktól? Mi az, amiért elkezdjük a böjtöt, és mi az elvárásunk ezzel szemben? Igen. Van-e még más gondolatotok? Nagyon köszönöm. Így van. Tehát, hogy nem csak egy zörgetés egy dologért, hanem egy tanácskérésnek a lehetősége is lehet ez. Igen, igen. Hogy szokott ez sikerülni az életetekben? Milyen sikertörténeteitek vannak ezzel kapcsolatban, vagy éppen nem? Tehát mennyire sikeres általában az életünkben a böjt, mennyire tölti be a rendeltetését, mennyire van egy pozitív eredménye ennek az életünkben, vagy mennyire kérdéses az életetekben ez?
Az öröm, hogy megaláztuk magunkat Isten előtt.
Tehát, hogy valami létrejön.
Igen.
Igen. Tehát, hogy elengedted, letetted ezt a dolgot, és szabad vagy ettől a dologtól. Igen, igen. Köszönöm. Tehát, hogy jó kezekben van a dolog. Igen.
Kicsit ugyanez, hogy egyrészt látom az eredményét, tagadhatatlan az eredményét, a látványos minden alkalommal szinte. A másik pedig egy belségét ad nekem.
Igen. Tehát valami történik ez alatt az időszak alatt. Jó. Mennyi időt szokott ez igénybe venni az életetekben? Változó. Különleges dolog, én azt gondolom, mindez, ami az Ézsaiás könyve 58. fejezetében le van írva, mert valahol én azt látom az első 5 versben, hogy beszél egy olyan népről, Istent ismerő népről, aki szeretné ezt az Isten-ember kapcsolatot valahogy teljesen más alapra helyezni, szeretné szorossá tenni ezt az Isten-ember kapcsolatot. És nagyon érdekes, mert amikor elkezdtem gondolkodni az Ézsaiás 58. fejezetéről, röviddel ezután egy Ellen White-i idézet is a kezembe került, amikor azt írja Ellen White, hogy úgy kell tekintenünk Ézsaiás könyve 58. fejezetére, mint a napjainknak szóló üzenetre. Azt is mondja, hogy ez a szolgálat, amely által gyülekezeteink meg fognak éledni. Tehát valami olyan üzenet van itt ebben a 14 versben, amire szükségünk van ahhoz, hogy fejlődésnek induljon, hogy változásnak induljon az életünk. Nem csak egy-egy alkalomra akarja Isten szánni ezt az üzenetet, hogy amikor nehézségben vagyunk, vagy megpróbáltatásokban vagyunk, akkor élhetünk ezekkel a lehetőségekkel, hanem valami egészen mást szeretne nekünk üzenni. Ez a nép, ami az Ézsaiás könyve 58. akivel az Ézsaiás könyve 58. fejezete kezdődik, ezt írja róla Isten. Holott ők engem minden nap keresnek, tudni kívánják utaimat, mint oly nép, amely igazságot cselekedett, és Isten törvényét el nem hagyta, kérik tőlem az igazságnak ítéleteit, és Istennek elközelgését kívánja. Tehát mind olyan üzenet, mind olyan leírás erről a népről, akik tényleg úgymond előírásszerűek, hogy minden nap keresik Istent, tudni kívánják az Istennek az útját, szándékát, igazságot cselekedni. Tehát úgy jönnek oda, mint akiknek minden rendben az ő életükben. Keresik Istent, szeretnék tudni az ő üzenetét, ahogy írja, hogy várják tőlem az igazságnak ítéleteit, tehát hogy Isten megmutassa a különbséget a jó és rossz között, és azt mondja, Istennek elközelgését kívánják. Itt az eredetiben az, hogy az a közösség, ami kialakul Isten és ember között, akkor, amikor valóságos közösségbe kerül Isten, amikor érzi, hogy Isten a közelében van, erre gondol itt ez a rész. Tehát nem a jövőbeni eljövetelére gondol, hanem erre az Isten és ember szoros kapcsolatára gondol. És azt mondja, hogy történik valami itt a második vers szerint. Ezek az emberek mindent megtesznek, szeretnék ezt a kapcsolatot Istennel megtalálni, ahogyan mondtátok is, hogy ez a közösség létrejön Isten és ember között. A harmadik versben viszont egy kérdést tesznek föl, hogy miért böjtölünk, és te nem nézed, gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. Tehát van valami, ami miatt nincs válasz. Valami, ami úgymond, hogy előírás szerint megtörténik, de mégis süket fülekre talál Istennél. Azt mondja, hogy böjtölünk, és te nem nézed, gyötörjük lelkünket, és te nem tudod. És Isten válaszol, hogy mi mindent tesznek ezek az emberek a böjtölésük napján. Tehát van egy szándék az emberben, hogy élje és tapasztalja Istennek a jelenlétét, közösségét az életében, és ezért megteszi azt is, hogy még önmagát is sanyargatja, tehát megtartóztatja magától az ételt is bizonyos ideig azért, hogy úgymond valamilyen szinten létrejöjjön, vagy ki kényszerítse Istentől ezt a közösséget, ezt a közelséget. Szokott ilyen lenni az életünkben? Hogy számomra annyira fontos valami, hogy szeretnék még inkább nyomatékosítani valamit, hogy Isten tekintsen már rám. Isten nézze már a nyomoromat, hogy adjon már kiutat ebből az élethelyzetből. Nem szokott ilyen lenni? Tehát az, amiről ez az ige beszél, ez lehet, hogy valóságos. Nézzük csak a Zsoltárokból az 50. Zsoltárt, és ott a 7. verstől a 13. versig. Mit említ a Zsoltáros? Azt mondja, hallgass én népem, hagy szóljak, te Izrael, hagy tegyek bizonyságot rólad, Isten vagyok én, a te Istened. Nem fedlek téged áldozataidért, és hogy égő áldozataid szüntelen előttem vannak, de nem fogadhatok el túlkot a te házadból, vagy bakokat a te aklaidból, mert enyém az erdőnek minden vadja, a barmok az ezernyi hegyeken, ismerem a hegyeknek minden szárnyasát, és a mező állatai tudva vannak nálam. Ha megéhezném, nem mondanám meg néked, mert enyém e világ, és ennek mindene. Avagy eszem én a bikáknak húsát és a bakoknak vérét iszom-e. Mit látunk itt ezekben a versekben? Mit tesz ez a nép? Isten azt mondta, hogy hozzatok áldozatot az én oltáromra, és ezzel mutassátok ki azt, hogy elismeritek azt, amit én tettem értetek. És mit tesz a nép? Elkezdi hordani és hordani és hordani azokat a dolgokat, amelyek elő vannak írva, nem? Hogy teszik azt, hogy hozzák az egyre nagyobb állatokat, nem? Egyre nagyobb áldozatokat hoznak az oltárra azért, hogy Isten elfogadja az ő áldozatokat, hogy rátekintsen az ő nyomorukra, és lássa azt, hogy mennyire fontos az ő számukra Isten. Hova vezetett az Ószövetségben ez az áldozati rendszer? Hova vezetett az, hogy a zsidók milyen lelki állapotba kerültek Jézus eljövetele idejére? Hogy megölték. El tud jutni az ember a külső... Tehát nem rossz szándék, nem? Isten kér valamit az embertől, kéri azt, hogy ezen és ezen az úton tudsz velem kapcsolatba kerülni, vagy kimutatni a szándékodat, a jó szándékaidat, a kéréseidet én felém, az áldozati rendszer, ami Jézus Krisztusra mutat. És elvezet ez az egész áldozati rendszer arra, hogy akire mutat, azt öli meg az ember. Nagyon különleges az, hogy amit Jézus elmond, az Isten elmond itt az 50. Zsoltárban, hogy valaminek helyére kell kerülni az életünkben. Ezek az emberek azt vitték Istenre, ami az övé volt. Nem? Elmondja azt, hogy te azt gondolod, hogy tőled van, mert a kezed munkájának a gyümölcsét hozod. De ha a gyökerét nézzük, akkor minden Istené. Minden az övé, az életünk, ami körülvesz bennünket, minden egyes részlete, minden egyes pontja az életünknek, ez Istentől van, és ő rám mutat. És ez a pont az Ézsaiás könyve 58. fejezete úgy szintén erről szól. Van egy vágyakozás erre a kapcsolatra, és ezek az emberek mindent meg akarnak hozni. Ugyan most nem fizikai értelemben áldozati állatokat, hanem lelki értelemben képesek az önmegtartóztatásra. De közben valami jellemző az ő életükre. Ugyanúgy, ahogy a zsidók életére jellemző volt az 50. Zsoltár tekintetében. Itt azt mondja, hogy bőtölésetek napján kerteléseiteket űzitek, és minden robotosaitokat szorongatjátok perrel, versengéssel böjtöltök, sújtotok a gazságnak öklével, nem úgy böjtöltök most, hogy meghallassék szavatok a magasságban. Tehát van egyfajta Istenhez közeledés, van egyfajta vágy arra, hogy a szent, igaz és tökéletes, szerető, kegyelmes Isten közelébe kerüljek, de itt leír az Ézsaiás 58-ban egy olyan részt, hogy Isten viszont látja, hogy mi van a szívben. Látja, hogy mi történik láthatatlanul a bensőben. És itt a leírtak szerint ezek ég és föld távolságban vannak egymással, nem? Tehát van egyfajta külső jele annak, hogy én szeretném megtudni Isten akaratát, és van egy belső állapot. Nem? Nem ütközik ez össze? Nem tapasztaltátok ezt? Bőtölök, nem ettem már tegnap este óta semmit, és jön egy élethelyzet a munkahelyemen. És kihoznak a sodromból. Nem? Megnyomnak egy gombot az oldalamon. Egy olyan gombot, amiről beindul a folyamat, beindul a rendszer. És nem vagyok ura magamnak. Nem tudom, szokott-e ilyen történni. Csak nálam. Hogy arra szeretne Isten rámutatni, hogy kevés az, hogy a külsőségekben történik valami. Isten szeretne valami egészen más, szeretne valami gyökeresen átforgató, valami megmozgató dolgot adni az embernek. Valami valóságost. Nagyon hajlamos az ember arra, az emberi természet arra, hogy megelégedjen a külsőségekkel, hogy megelégedjen a külső dolgokkal, de Isten, ahogy az 50. Zsoltárban is mutatja, nem ezt szeretné, hanem szeretné azt, hogy ez az egész áldozat, és szeretné azt, hogy az ő munkája valóságosan megváltoztassa a mi életünket. És van még egy rész, amit itt az 5. versben mond, hogy olyan a bőt, amit kedvelek, azt mondja, melyen az ember a lelkét gyötri, hogyha, mint a káka lehajtja fejét, zsákot és hambat terít maga alá, és ezt nevezedé bőtnek az Úr előtt kedves napnak. Van a másik része, hogy amikor az ember ugye nem indulatos, de mégis látszik rajta minden, nem? Nevettem napok óta, rajtam van minden gyötrelem, és azt mondja Isten, hogy ez-e az. Tehát van egyfajta, tehát itt bemutat több fajta viszonyulást magához a bőthöz. De vajon mi az, amiben Isten gyönyörködik? Mi az, amit szeretné, hogy az életünk része legyen? A bőtről megfogalmazhatjuk azt, hogy a táplálék visszatartása egyfajta önmegtartóztatás, egy önmegtagadás, nem? Egy áldozat, amit én hozok azért, hogy nyomatékosítsam azt, hogy amit én gondolok vagy kérek, az komoly. Az Ószövetségben jöttek az áldozati állatok, ugye? Tehát látjuk az összefüggéseket. Tehát én hozok valamit Istennek, áldozatot hozok azért, hogy komolyan vegyen Isten. De mit mond a teljes odaszánásról Isten? Mit mond arról, hogy mi ez a teljes mértékben való odaszánás, ez a teljes mértékben való másfajta gondolkodás. A hatodik verstől így olvassuk. Hát nem ez így a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, és az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem az így, hogy az éhezőnek megszeg kenyered, és a szegény bújdosót házadba bevigyed, és ha mesztelent látsz, felruházd, és Isten előtt, és tested előtt elneresd magadat. Miről beszél itt ezekben a versekben? 6.-7. vers. Menjünk csak vissza az első 5 versre. Én magam előtt ilyen képies, vizuális típus vagyok. Én egy olyan embert látok, aki nem, tehát nem rossz szándékkal, de mondjuk térden állva próbál egy passzív állapotban Istennel kapcsolatba kerülni. Nem? Ima, bőjt, elvonulás, elzárkózás, egyfajta inaktív állapot, amivel szeretné valamilyen szinten kikényszeríteni, kikönyörögni azt, hogy Isten vegye figyelembe az ő kérését. Nem? A 6. verstől pedig mit látunk? Egy elzárkózó, egy elvonuló, egy elhúzódó, egy beburkolózott keresztényt látunk itt? Hanem? Egy cselekvő, egy hihetetlenül aktív embert látunk, aki észreveszi a körülötte lévő embereket. Azt mondja, megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megold, szabadon bocsásd az elnyomottakat, hogy minden igát szétépjetek. Ráadásul azt látjuk, hogy nem is a könnyebb végén kezdi a dolgot, hanem bele a közepébe, bele a mélyébe, bele azokba a dolgokba, amik igazán önmegtartóztatást igényelnek, nem? Az utolsó falat odaadása? Észrevenni azokat, akiket amúgy nem vennénk észre, vagy elfordítanánk a fejünket tőlük? Ez nem egyszerű dolog, nem? Az ember a bőtel szeretné önmagát megtartóztatni, áldozatot hozni. De itt Isten mit mond az igazi áldozatról? Hogy van valami, ami sokkal kedvesebb nála, mint amikor az ember külsőképpen sanyargatja magát. Van egy kép az Új Szövetségben. Emlékeztek-e arra, amikor Jézusnak a tanítványai elmennek, hogy élelmet szerezzenek, és Jézust ott hagyják a Jákob kútjánál? Emlékeztek erre a történetre? Ki tudja, mióta nem esznek, ott ül Jézus a kútnál, és jön a samáriai asszony. És mit csinál vele? Elfordul, és azt mondja, hogy új, halmozattan problémás. Nem? Hány férje volt, ami van, az most sem tökéletesen tudom, ránézek, látom, délben jön a kúthoz. Ráadásul samáriai, új. Mit csinál? Kér. Kapcsolatba kerül vele, keresi a kontaktust ezzel az emberrel. És mi történik? Ez az ember elmegy, és az egész falut elküldi, és az egész falu megtér. Mit csinálnak? Jönnek a tanítványok, látják Jézust, hogy beszélget ezzel a halmozottan problémás esettel. És fogják a fejüket. De amikor elmegy az asszony, mit csinálnak? Azt mondja, Jézus, hoztunk ennivalót, egyél. Mit mond Jézus? Van nékem eledelem, amit tegyek, amiről ti nem tudtok. Lehet, hogy ez az eledel. Lehet, hogy ez a bőjtben az energia. Lehet, hogy ez a bőjtben az üzemanyag, ami által az ember élni tud. Milyen hatalom van ebben a kapcsolatban? Milyen hatalom van egy megváltozott életben? Milyen hatalom van egy olyan emberben, aki addig parázna volt, de az élete megváltozik gyökeresen? És milyen hatalom van abban, amikor itt van közöttünk, a gyülekezetben? Milyen az, amikor naponként küzdünk érte? Ez egy egészen más élet, mint amit, egy egészen más bőt, mint amiről itt beszél. Ez egy olyan pont az életünkben, amely azt gondolom, hogy nem egy-két napra szól. Egy hozzáállás, egy életmód, egy életstílus, amit elénk vetít az ige. Lehetséges egy folyamatos bőjtben élni? Ezek szerint, az ige szerint, Lehetséges? Emlékszünk a szombatiskolában, miről beszéltünk? Minek az idején élünk most? A vizsgálati ítélet idején, amikor a főpap bent van a szentek szentjében, és mit csinál a nép kint? A sátor előtt várakozik, és mit mondott az isteni útmutatás? Sanyargassátok meg magatokat. Sanyargassátok meg magatokat, ez alatt az időszak alatt. Legyen valami egészen más az ember élete. Vajon legyen teljesen más, mint amit eddig éltünk. Az első 5 vers mutatja az eddig életet, és a 6.-7. vers valami egészen más mutat. És mit mond a 8. versben? Azt, amire az első 5 versben szereplő ember szeretne megkapni. Amit szeretne elérni. Ami a célja annak az embernek, aki passzívan önmagát megsanyargatva akar Istennel kapcsolatba kerülni. Mit mond a 8. vers? Akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, és az Úr dicsőségek követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja, imé itt vagyok. Milyen ez a dolog? Hogy az az Isten, aki eddig hallgatott, az az Isten, aki eddig háttérbe vonult, akiről nem láttam, és nem jött jel, az most egyszerűen belép az életembe, berobban az életemben, és olyan dolgokat tesz, amire régóta vágyok. Csak valahogy más úton, módon. Valahogy más az a csatorna, ahogy az ember elvárná, hogy megtörténik ez a kapcsolat. Olyan különleges az, hogy annál a szónál, amikor azt mondja, hogy az Úr, akkor azt mondja, hogy Jahve, az egy élő igaz Isten. Az Atya az, aki belép az ember életébe. Az, aki részese lesz az ember életének. Ki vágyik erre? És ez valóságá válhat az ember életében. Azt mondja, ha elveted közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot cselekedni, beszélni, ha odaadod az utolsó falatodat az éhezőnek, és így felsorolja újra ezeket, ha az elepet lelküt megelégíted, ha feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet a nagy szárazságban, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, melynek vize el nem fogy. Nem erre vágyunk. Nem erre vágyik a mi életünk, a megpróbáltatások közepette. Hogy a gyökereink ott legyenek a vízek forrásainál. Hogy folyamatosan kapcsolatban lehessünk az élő, egy igazi Istennel. Azt mondja, amelynek vize el nem fogy. Akármilyen hévség is legyen. Akár mekkora is legyen a szárazság. Úgy eszembe jut az, amit Jákob mondott Józsefről. Emlékeztek az áldásra? Hogy olyan, mint aminek a gyökere itt van, az élő vizeknél, és az ágai meghaladják a kőfalat. És zöldel, és erős. És aztán mit mond? Megépítik fiaid a régi romokat, és az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztet el romlás építőjének és ösvények megújítójának, hogy ott lakozzanak. Azt mondja Isten, hogy minden áldás a tied. Minden a tied. Sőt, még mondok valamit. Sőt, még a gyermekeid is. Ti, akik gyermekeket neveltek, akik tényleg olyan csoda látni a sorokat, ahogy telve vannak a sorok gyermekekkel. Ti, akiknek fontos az, hogy mivé lesznek a gyermekeitek. Mit mond Isten? Azt mondja, hogy megépítik a fiaid a régi romokat. Nem azt mondja, hogy a ti fiaitok elhagyják Isten népét, és majd különleges utakon járnak, és majd egyszer talán visszatérnek, hanem itt azt mondja, hogy az Istennek gondja van az ő gyermekeire. És ha az ember azon az úton jár, amelyet Isten adott neki, elé helyezett, ha az ember megfogalmazza azt önmaga számára, amiről beszél, az Ézsaiás könyv 58. fejezet, akkor azt mondja, hogy a gyermekek ott lesznek majd Isten népe között. Mert látják majd az ő szüleik cselekedeteit, hallják majd az ő életüknek tapasztalatai, történeteit, és vágyva vágynak ők is ezzel az Istennel kapcsolatba kerülni. Ellen White azt mondja, hogy a tapasztalatainkat Isten azért adja a mi számunkra, mert felelősek vagyunk azért, hogy amit megéltünk, azokat tovább adjuk. A mi gyermekeinknek. Emlékeztek rá, mit mondott Mózes az ő népének? Akármerre jársz, beszélj Isten történeteiről, Isten szabadításairól, oszd meg azokat, amelyeket szereztél a te életed során. De milyen az a gyereknek, amikor nem a régi tapasztalatokról beszélsz, hanem nap-nap után a mairól, a délelőttiről, nem? Milyen az, amikor friss, forró, tüzes a tapasztalatod? Amikor nem mindig ugyanazt hozod elő, hanem így, ahogyan most reggel is megosztottátok az aktuális heti tapasztalatokat. És ezek csodálatosak és erővel teljesek. Azt mondja Isten, ott lesznek a ti gyermekeitek is, az Isten népe között. Ez csodálatos. És én azt gondolom, hogy mindannyian erre vágyunk, akik gyermekeket nevelünk és küzdünk értük. Aztán mond még valamit. De talán még egy részt szeretnék kiemelni, hogy mennyi erőt és energiát fordítunk mi azokra az emberekre, akik, hogy embereket hozzunk be a gyülekezetbe. Hogy emberek jöjjenek el az evangelizációs alkalmainkra. Mennyi energiát fordítunk, mennyi meghívó, mennyi felület az, ahol hirdetjük azt, hogy kik vagyunk. És milyen az eredmény. Hány e-mailt küldött Jézus? Hány posztot tett föl a netre? Hány követ ment el tőle azzal az üzenettel, hogy itt és itt ezen a helyen leszek? Az emberek vágyódtak, és az emberek akartak ott lenni. Az emberek mindent megtettek azért, hogy az ő közelébe férkőzhessenek. Mi által? Mert Jézus élte Ézsaiás könyve 58. fejezetét. Nem? Nem erről szólt az élete? Hogy mindene az embereké volt, nem? Csatorna volt Isten és az emberek között. Egy folyamatos élő csatorna. És az emberek tudták, hogy ez az ember más, mint a többi. Nem szól, nem így szólni még nem szólt ember, mint ahogy ő szól. Elgondolkoztató az, hogy lehetséges, hogy túl sok energiát fordítunk olyan emberekre, akik amúgy nem akarnak megtérni, vagy nem akarják az életüket megváltoztatni? Ez kérdés. Lehetséges, hogy az energiáink nagy része olyan csoport felé irányul, akik amúgy meg vannak elégedve az életükkel, és szeretnének esetleg egy kicsit jobb egészségi állapotban lenni, de amúgy minden oké, és minden rendben van. De hány és hány olyan ember van, akinek az élete romokban hever, akinek nincs kilátása, aki sötétségben van, és sötétségben kell, és sötétségben fekszik, és nincs kiút az ő életében. Hány ilyen ember van? Tudjátok, mi a döbbenet? Hogy rengeteg van. Hogy rengeteg. Ott Ráckevén, amikor közel 4 hónappal ezelőtt kezembe adta Isten Ézsaiás könyve 58. fejezetét, és utána kezembe adott még egy Ellen White gyűjteményt a jóléti szolgálatról, egy barna könyvet, ami ezzel kezdődik, Ézsaiás 58. fejezetével. És ott leírja, hogy ez az üzenet az Isten ma élő népének szól. Tehát egy aktuális, egy forró üzenet, amivel kezdődik is Ézsaiás 58 is, hogy kiálts, emeld fel hangodat. Ez az az üzenet, amit meg kell szívlelni, el kell gondolkozni, hogy mi az az áldozat, amit nekem adnom kell, amit Isten elvárhat tőlem ennyi év Isten közelébe, vagy Istentől tanulás után. És ez nem egyszerű dolog, de tudjátok, mi a döbbenet? Hogy nyílnak az ajtók. Azt mondtam szilveszterkor, amikor olvasva az Ézsaiás könyve 58. versét és karácsony környékén jöttem, mentem haza Pestről, és láttam egy hajléktalant, ahogy ment a belvárosnak egy utcáján, velem szembe az autók mellett. És láttam az arcát, és láttam az egész életét, az ő nyomorát, és ott annyira hirtelen jött ez a kép, hogy képtelen voltam megállni. Benne voltam a forgalomban, és olyan szinten bántott ez a dolog, hogy csak egy kedves szó, vagy egy gesztus, vagy bármi ennek az embernek, ami ezt a terhelt arcot valamilyen szinten fel üdíthetné. És akkor megfogalmazódott bennem, hogy itt vannak a gyerekeink, menjünk el, és szilveszterkor menjünk ki, ráérünk, menjünk ki az emberek közé. Pesten rengeteg a hajléktalan, vegyünk magunkhoz egy pár zsömlét, és induljunk el az emberek közé. És aztán előtártam több embernek ezt a dolgot, és jött egy olyan gondolat, hogy ne menjünk olyan messzire, vannak itt is olyan emberek, akiknek szüksége lehet. És képzeljétek el, hogy megvalósult ez az alkalom. Elmentünk a helyi pékségbe, és elmondtuk ott is a történetünket, hogy mit szeretnénk csinálni. Hogy ha van esetleg olyan élelmiszer, amit nem tudnak, vagy szívesen adnák erre a célra, akkor osszák meg. Adják ide nekünk. Mi elvisszük ezekhez az emberekhez. Hát hihetetlen, hogy mennyi mindent kaptunk. Mondhatom azt, hogy zsákszámra, azóta is, több mint 4 hónap óta folyamatos kapcsolatunk van ezekkel az emberekkel. Tudom, hány könyvet adtunk nekik Isten szeretetével kapcsolatban, hány beszélgetés volt velük, akik csak egy csatorna, egy eszköz arra, hogy eljusson ezekhez az emberekhez, a rászorulókhoz, az, amikkel lehet, hogy ők nem tudnak mit kezdeni. Amikor egy testvér felajánlott élelmiszereket nagy mennyiségben, hogy menjünk és csináljuk. Amikor fölhív az egyik testvér, aki egy gazdag testvér, és azt mondja, hogy figyeljetek, én szeretném elküldeni az én lányomat is, szeretnék elmenni az én lányommal is veletek, hogy lássák azt, lássa ő is azt, hogy milyen körülmények között él, és hogy milyen emberek élnek ott karnyújtásnyira, mondjuk a Duna túloldalán. És tudjátok, hihetetlen az, hogy milyen gyöngyszemek vannak a szemétdombon. Hogy amikor, nem is akarom húzni az időt délután, ha lesz erre lehetőség, és igény, nagyon szívesen beszélek erről a munkáról. Viszont ebben az üzenetben, ebben az igében van még valami, amit ígér Isten, még egy reform, még egy változás, aminek következménye lesz ez a fajta életmód. Azt mondja a 13. verstől, ha megtartóztatod szombaton lábad, és nem űzött ketteléseidet szent napomon, és szombatot gyönyörűségnek hívod az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled az dolgaidat nem tővén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Tudjuk azt, Ellen White beszél arról, hogy az ő eljövetelét egy szombatreform fogja megelőzni. Megváltoznak a szombatjaink. Megváltozik a külsődlegesség, belsődlegesség. Milyen dolog lesz az, amikor itt lesznek körülöttünk azok az emberek, akikért küzdünk? Milyen lesz az, amikor megtelnek a sorok olyan emberekkel, akik vágynak Isten közelségével elő. Tudjátok, ez alatt a munka alatt egy dologra, több dologra, de egy különleges dologra rájöttem. Azt írja Ellen White. Az evangélium hirdetése sokkal több, mint puszta prédikálás. Fel kell világosítani a tudatlanokat, bátorítani kell az elcsüggeteket, meg kell gyógyítani a betegeket. Az Úr sikeresét tesz majd titeket ebben a munkában. A testért végzett krisztusi munka és a lélekért végzett krisztusi munka egyesítése jelenti az evangélium valódi bemutatását. Tudjátok, mit látok ezek között az emberek között? Hogy fogalmuk sincs az életről. Fogalmuk sincs arról, hogy mi az egészségügyi üzenet. Amikor kimegyek egy olyan családhoz, akinek az anyuka várja a negyedik gyereket, és az első három gyerek egy csomag gumicukorral kell, aztán ebédbe, a második vacsorára, a harmadik két tábla csoki a kezébe, és nem lehet a kerítés tetejéről leszedni őket, mert olyan szinten fel vannak spanolva. Pörögnek. És elmondani nekik azt, hogy milyen fizikai hatásai vannak a csokoládénak. A cukornak, az, hogy inkább egyetek gyümölcsöt, és megmutatni nekik azt, hogy annak milyen hatása van, és próbára teszik, és részévé válik az életüknek. Mi tudjuk ezeket, nekünk természetesek ezek a dolgok, hogy ismerjük ezeket a dolgokat, de ezeknek az embereknek az életében alapvető változásokat indít el, tapasztalatokat szereznek Istennel. Itt azt mondja, hogy tanítani, fel kell világosítani a tudatlanokat, bátorítani az elcsüggetteket, gyógyítani a betegeket. Hihetetlen. Ellen White azt írja, hogy az embereket meg kell tanítani bibliaóra tartására, hogyan lehet legjobban segíteni a szegényeket, gondot viselni a betegekről, hogyan kell dolgozni a megtéretlenekért, egészségügyi oktatást tartani, főzőtanfolyamot tartani, és egyéb keresztény segítő szolgálatok. Nem ez, amit Jézus végzett. Nem ez az, amiben Jézus élte minden napját és minden pillanatát? Én azt gondolom, hogy ez az, amire Isten hív bennünket. Ez az, ami megváltoztatja az életünket. Ez az, aminek gyümölcse van. Ez az, amikor, tudjátok, ez alatt az időszak alatt eljutottunk arra a pontra, hogy a következő lépés kényszerítve vagyunk arra, hogy gyülekezetet alapítsunk. Kényszerítve vagyunk arra, mert ezek az emberek, amikor kimegyünk, azt mondják, hogy jaj, de jó, hogy jöttetek. Adjatok Krisztusról szóló könyveket. Amikor a drogos fiáért imádkozunk, vagy konkrétan a drogos fiúval imádkozunk. Valóságosan, és megosztom a tapasztalataimat, a függőségekből való szabadulást. Nem ez a valóságos. Nem ez, ami nem külsőség, nem mesterkért, hanem valóban a probléma és a rádott válasz. Isten az, akinél nincs lehetetlen, hogy megoldja az emberek problémáit. Akartok ebben a munkában részt venni? Akartok egy valóságos életet élni itt 2018-ban, azok között, az emberek között, ahol vagytok. És hozzá kell tegyem azt, hogy ez az üzenet nem azt jelenti, hogy csak a hajléktalanok, csak a nyomorúságban lévők és senki más. Nem erről van szó. Ellen White kiemeli azt, hogy a gazdagokért, a befolyásos emberekért, mindenkiért, akik körülöttünk vannak. De ne felejtkezzünk el ezekről az emberekről. Tudjátok, milyen az, amikor az az ember, aki így megmentődik, vagy így kapcsolatba kerülünk, és munkát kap, és tudjátok, mit csinál? Megkeres, hogy van munka. És ajánlod valakinek. És el tudok menni ahhoz az emberhez, és azt mondom, hogy te figyelj, van itt egy munka. És tudjátok, hogy együtt imádkozni, és a küzdelem, hogy ott van benne, hogy Sátán támad. Kiderül, hogy hídgyülekezetes, de nem jár már régóta gyülekezetbe, hogy vágy van benne Isten felé, hogy együtt imádkozunk, hogy Isten késztet, hogy menjek el, ma kell neki elmenni, de még mindig itt van az autója, vagy még el se tudott indulni előző napokban, mert rossz volt az önindítója, hogy támogatást kapott, hogy újraindult az autója, és hogy elindul ebbe a munkába, és eltelik egy-két hét, és kapom a visszajelzést, hogy nagyon boldogok, hogy ez az ember ott van. És öröm a munkája. Milyen csoda ez? Ez valóságos. Ez a valóságos, valóságos élet. Én kívánva kívánom azt, hogy az, amit Isten szeretne megértetni velünk, ezzel az egész üzenettel, amire szeretné felhívni a figyelmünket, az, hogy megértsük ezt. És még talán egy részt szeretnék, egy bizonyságtételt felolvasni nagyon röviden, ha megtalálom. Igen. Ebben a munkában a hármas angyali üzenet nem szorulhat a második helyre. Tehát nem arról van szó, hogy mi egy karitatív szervezet legyünk, hogy töltsük be az emberek fizikai szükségleteit, hanem arról szól, hogy a hármas angyal üzenet, hogy jöjj Jézus, amiről beszéltünk a szombatiskolán, ami feltüzelte az 1844-es időben az embereket, nem? A várakozás ideje. Ez az, amire szüksége van a világnak. Hogy legyenek olyan emberek, akik tüzet fognak az oltáról, és mennek, és hirdetik az emberek között azt, hogy jön Jézus, és hogy közel van az ő eljövetele. Nem? Nem ez a mi üzenetünk? És ha ezt nem hirdetjük, akkor terméketlenek vagyunk. Akkor nincs gyümölcs, akkor nem lesznek új tagok a gyülekezetben, akkor nem lesznek emberek, akiknek szükségük van, akik eljönnek és kérdezik azt, hogy kitől tanulsz? Mutasd meg nekem is, vigyél el engem is, nem? Ha nem ezt az életet éljük. És azt mondja, hanem egyé kell válni azzal. A helyes munka végzése közben felmerület és felismerül annak a veszélye, hogy az igazság nagy elveiről megfeledkezünk. Pedig ez a munka az üzenet hirdetésében nem más, mint kéz a test számára. Tudjátok, általában a hagyományos evangelizációban miért küzdünk? Hogy az emberek bizalmába férkőzzünk. Nem erről van szó? Hogy legyen az embereknek bizalma eljönni, meghallgatni azt, amit üzenünk. Tudjátok, hogy ebben a munkában mi a különleges? Hogy a bizalom megvan, és ők akarják azt, hogy szólj nekünk Krisztusról, beszélj nekünk Istenről, az ő hatalmáról. Csodálatos, nem? Megvan fordítva a dolog. Megvan fordítva a dolog. Én kívánom azt, hogy Isten áldása nyugodjon meg mindannyiunkon, értsük meg ezt az üzenetet, hasson a mi szívünkre, és legyen valami egészen nagy változás a mi gyülekezeteinkben. És legyenek teljesek a mi mindennapjaink, és legyenek teljesek a mi gyülekezeteink, míg az Úr el nem jön. Amen. Magasságos jó Istenünk, édesatyánk! Végtelen hála van a mi szívünkben, Urunk, hogy a Te igéd, ami az élet és az igazság kezünkbe adatott. Köszönjük Istenünk azt, hogy Te nem csak a törvényt adtad az ember kezébe, hanem a törvényt gyakorlattá tetted Jézus életében. Köszönjük, hogy testet töltött az ige, köszönjük, hogy közöttünk lakozott. Köszönjük, hogy láttuk az ő dicsőségét, és köszönjük azt, hogy mindez megíratott a mi számunkra. Ó, Atyánk, tedd valóságossá Jézus életét a mi életünkben. Arra kérünk, Atyánk, hogy azok a képességek, amelyekkel megajándékoztál bennünket, az valóban az evangélium hirdetésébe vettessék. Azok az emberek, akik a környezetünkben halnak éhen és szomjan, akik vesznek úgy el, hogy soha nem hallották Istennek bátorító és szerető üzenetét. Addurunk Istenünk, hogy meghallják ezt. Ó Istenünk, mi egy valamit tudunk, hogy tökéletesen alkalmatlanok vagyunk erre a munkára. Mi semmik vagyunk, és könnyebben szétnyomhatók a majdnál. Urunk, kicsoda alkalmas arra, hogy elinduljon és cselekedje mindezt. Arra kérünk, Istenünk, hogy végy hatalmat a mi életünkben egyen-egyenként. Legyen valóságos a te jelenléted az életünkbe. De olyan bátorító az, hogy aki így akar élni, azokkal maga az élő, igaz, egyörök Isten lesz valóságosan jelen. Ő az, aki elűzi a sötétséget és valóságossá teszi mindennapossá a világosságot. Ó, Atyánk, hallgass meg a mi gyönge könyörgéseinket, és tedd igazzá a mi életünket a te akaratod szerint, Jézus által. Amen. Istennek népe, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Amen.